Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk a mi Istenünket a 42. Zsoltár első versét énekelve. Hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéit Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 7-től a 15. verseket eképpen. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még a prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva. Íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert valamennyi próféta és a törvény is jánosi prófétát, és ha el akarjátok fogadni, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie, akinek van füle, hallja. Eddig Istenünk írott igéje. Isten áldása legyen szent igéjének hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Most gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez és imádkozzunk. Drága Urunk, dicsérünk Tégedet a Te nagy szeretetedért, amelyen irántunk vagy minden napon. Azért, hogy nem múlik el úgy nap, hogy nem őriznél meg minket minden pillanatban, és hogy minden pillanatban a Te oltalmad alatt állunk. Köszönjük, hogy a mai nap mi is egybegyülhettünk a Te nevedben. Kérjük, hogy csendesítsd el most a mi szívünket, a mi gondolatainkat, ami a hétköznapok terheit hordozza. Az, hogy ne vonjál semmi a mi figyelmünket a Te házadban, de tudjunk figyelmesek lenni az igédre, és arra az üzenetre, amit szent lelked segítségéből a szívünkre akarsz behelyezni. Formáld azt bennünk, hogy javunkra szolgáljon az elkövetkező napokban, hónapokban. Így légy most velünk, a Te fiad Jézus nevében kérünk. Amen. Foglaljunk el helyünket, és mostan a gyermekeknek alkalma elvenni a nekik szóló gyermekisten tiszteletre. És igehirdetésre készülve énekeljük a 726. dicséretünk első versét.
Sokszor le tudjuk annyival, hogy most nem alkalmas, meg majd később visszahívom. Amikor nem tesszük meg, és már nagyon sürgetővé válik a helyzet, akkor megszületik bennünk a gondolat, hogy itt az ideje, felveszem. Felveszem, csak legyen vigyelme. Képzeljük el, ha Isten hív minket telefonon. És amikor válaszolunk az ő hívására, akkor annyit kérdezhetne joggal, hogy megvan-e már neked az örök élet? És ha nincsen, akkor szeretnéd ezt igen megkapni, csupán alázat szükségeltetik hozzá. Vajon igennel válaszolnánk az ő hívására? A Biblia visszatérő motívuma, hogy Isten szól az ő kiválasztott népéhez. Isten állandóan hív minket, csupán a forma az, ami változik. Hiszen megvoltak a bírók, megvoltak a bírák, megvolt a törvény, amit adott. Különböző proféták igazgatták végig a nép útját. Jelezték nekik, hogy melyik az, ami Isten felé vezet, és mi az, amikor nem eltértek attól az úton. A kérdés mindig az volt, hogy volt-e, aki hallgasson rájuk. Volt-e, aki követte az ő útmutatásaikat, hogy Istenhez közel kerüljenek. Ezek voltak még az Ószövetségben. És az Új Szövetségben látjuk, hogy feltűnik keresztelő János, akiről első azt mondhatnánk, hogy proféta, hiszen ugyanúgy Isten országáról profétált és a megtérésről. De gondoljuk csak bele, ez már az Új Szövetség, itt már nem közvetlen módon kéne, hogy szóljon. És rögtön Jézus az, aki a segítségükre siet, aki elmondja, hogy mennyi mindent jelent keresztelő János. Elmondja, hogy akit a pusztában keresnek az emberek, az nagyobb egy prófétánál, nagyobb az asszonyoktól születettek közül, de a mennyben a legkisebb, és nagyobb nála. János az, aki egészen odáig megy, hogy nem más ő, mint Illés. Azt mondja Jézus, hogy Illés ő, ha elhisztük, akkor valóban az. Ő az, akiről azt prófétálták, hogy előkészíti az utat Jézusnak, a megváltónak, a megígért megváltónak. Mert valamennyi proféta és a törvény is Jánosi profétát, ezt olvassuk. Ő az, akiről már a proféták is profétáltak. És ha végignézzük ezt a felsorolást, ezt a sok-sok mindent, akkor arra jutok, hogy nem kis emberről van szó. Hiszen összekötőként szolgál az Új és az Új Szövetség között. Ő az, aki összeköti a két szövetséget, hiszen az utolsó, aki úgy prédikál Jézusról, mint aki el fog jönni, mint megígért megváltó. De már az első is, aki mint megjöttről szól. És ez a sok felsorolás, legyen bármilyen szív vagy hangzatos, sok embernek nem tetszett, hiszen ha végig gondoljuk az életét, akkor azt mondhatnánk, hogy milyen különc figura is ő. Hiszen ha emlékszünk, akkor a pusztában él, bőrtől, mézet és vadsáskát eszik, és tevebből ruhát visel. Egy szóval kissé aszketikus életmódot folytat. Mondhatni, úgy viselkedik, mint aki elfordult a világtól, kivonult a pusztába, és egyedül Istennel van élő kapcsolata. Mégis elhíresül a népi körében. Tudjuk, hogy vannak követői, vannak, akik viszik neki a választ. Azt is tudjuk, hogy erélyesen prédikál. Ő az, aki azt mondja, hogy ha nem termünk gyümölcsöt, akkor kivágathatunk. Hogy a fejsze már ott várnánk a fák gyökerén. A másik személy, aki feltűnik ebben a szakaszban, az nem más, mint Jézus. Először szól keresztelő Jánosról, hogy milyen fontos, hogy ő van nekünk, és hogy lehet, hogy most ő eltévedt, lehet, hogy ő ott van a börtönben, de utána, hogy ő az, aki megmutatta nekünk, hogy milyen fontos, hogy itt van Jézus. Így tehát szóljunk Jézusról is pár szót. Ő az, akit várt a nép, a megváltó. De már tudjuk, hogy nem úgy várták, ahogyan Jézus jött. Nem úgy, hogy ő lesz majd a szegények fejedelme, aki majd egy új világban hoz nekünk megváltást. Ismerjük, hogy hirdeti a megtérést, a mennyek országának elközelítését, és tudjuk, hogy meg annyi csodát tesz. Feltámasztja a halottakat, a gyerekeket is magához hívja. És kitűnik, hogy nem a pusztában hozok, hanem az emberek közelében. Folyamatosan ott van velük minden napon. És nem is böjtölve kapni meg magát rá jó feladatokat. Tudjuk, hogy másoknál, ráadásul bűnösökkel vacsorázik. Maga is megvendégel másokat. És az emberek közelében van. Azt mondhatnánk, hogy kicsit átlagosak ezek a jellemvonások. Hiszen mások is ettek, ittak jókat akkor, mások is barátkoztak emberekkel. De tudjuk, hogy Jézus ezen túlmutat. Keresztelő Jánosnak is, Jézusnak is akadtak követői bőven. Látjuk, hogy mennyire különböző a két életből, amit folytattak, viszont tudjuk, hogy mind a ketten egyet hirdettek. Kérjétek meg, elközelítette a mennyek országa. Isten kijelentette magát neki, sőt, Jézus maga Isten és ember volt egy személyben. A népnek bőven volt lehetősége, hogy Istenhez közel kerüljön. Bőven volt lehetősége, hogy megtérjenek és ott megmaradjanak az ő kegyelmében. Elég lett volna, ha hallgatnak Jézusra vagy János szavaira. Elég lett volna, ha hallgatnak rá és hisznek neki. Bár most nem húsvér formában áll előttünk Jézus, hogy keresztelő János, de az Úr végtelen módon jelenti ki magát nekünk most is. Mert szeretnék, ha mi is hallgatnánk az ő szavára, ha minden nap igen mondanánk a hozzávaló térésre. Ezért alkalmazkodik hozzánk. Kávé János szerint maga a természet is elég lenne, hogy felismerjük Istent és az ő kijelentését. Elég lenne, ha csak kinézünk és azt látjuk, hogy bárhova is nézzük, Isten dicsőségét látjuk, az ő kezének a teremtését, az alkotását. Viszont tudjuk, hogy erre magunk tovább képtelenek vagyunk, hiszen annyira érzéketlenül tudunk válni mindennel szemben. És ezért kell Isten behívni az életünkbe, elfogadni őt, hogy meglássuk az ő kegyelmét egy reggeli napsütésben, egy félénk mosolyban, vagy délutáni pihenésben, amikor a családunkkal töltünk együtt időt. De így fogjuk látni őt az állítatokban, az Isten tiszteletekben, vagy amikor csak reggel csendességet tartunk magunkban. Isten folyamatosan szól hozzád, személyre szabottan hív, mert el szeretne érni. Azt mondanám, hogy szinte lehetetlen, hogy elkerüld az ő hívását. Pedig láttuk Isten oldalát, hogy ő hogyan hívogat minket magához. Most vizsgáljuk meg, hogy mi hogyan reagálunk az ő hívására. Ugyanis az ember természetéből fakadóan válogat a hívások közül. Gondoljuk arra, hogy már születésünkkel kezdve és elkezdtük a fínyáskodást. Valamit nem szeretnénk, valamit nem tetszik, akkor ezt elutasítom. De visszatartanék a bűnesetre is, hiszen ott se akármilyen fáról akarnak enni. Nekik nem jó, hogy bármelyikről lehetnek, azt az egyet szeretnék. Egyszerűen van, akit nem tudunk tolerálni, akkor őt elkerülöm. Van, amikor jobban esik megvenni a márkásabból, mint az olcsóknál, és így tovább sorolhatnak. A nép is hasonlóan gondolkodott Jézus korában. Ahogy szinte hallani lehet a gondolataikat, ahogy Jézus ezt mondja rólunk. Mert eljött János, aki nem eszik és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják. Íme falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja. Képesek elmenni a tanék, hogy keresztelő Jánosra azt mondják, hogy ördög van benne. Ördög, akiről tudjuk, hogy Isten kijelentette magát neki. Megértem, hogy nem akar mindenki sanyargató életmódot élni, mint János. De hogy Jézus is azt csinálja, mint egy átlagos ember, hogy eszik és iszik, miközben ő egy megváltó, az már nem kér vele az embereknek. Hiszen ha annyira megnyerő akar lenni, akkor miért nem megütött őt? Miért a bűnösökkel van folyton? Emlékezzünk vissza, hogy mindkettőjük célja ugyanaz. Az emberek megnyerése Isten számára. A nép és sokszor mi is elveszünk a részletekben. Jézus hasonlóvá lesz az átlaghoz, és azzal vetik ki. Keresztelő János pedig pont kivonul az átlagosból, és azért nem lesznek követői, vagy azért lesznek kevesebben. Ahogy az igény is írja, táncolhatnak a feje tetejükre állva, énekelhetnek, gyászolhatnak, nem lesz elég. A nemzedék vak marad a hívásra, vak az eljövendőre. Nem reagálnak, hanem egyenesen közömbösen maradnak Istennel. Az Úr hozhat bármit, felfordíthatja a világot. Hányszor van az, hogy történik valami csodálatos dolog, és képesek vagyunk azt mondani, hogy hát persze, de így kellett történnie, hogy ettől magamtól voltam képes. És nem is látjuk, hogy mennyire természetesnek vesszük már azt, ami Istentől jön. Az előző versekben van az a történet, hogy keresztelő János csak a börtönbe kerül. És ebből a börtönből elküldi az ő követőit Jézushoz, hogy megkérdezze, hogy tényleg te vagy az eljövendő, akit már vártunk? Vagy várjunk mást? Maga keresztelő János kérdezi ilyet. Maga a keresztelő János, akinek Isten kimentette magát, akiről tudjuk, hogy annyira aszketikus életmódot élt, hogy folyamatos kapcsolatban van Istennel. És ha ő maga tudott ilyet kérdezni, akkor mennyivel inkább azok az írástudók és követőik, akik még ennyire se látták meg felragyogni a Krisztust, akik ebből elvetették őt. El vannak a maguk tudásával, nem tudnak már, nem itt már senkinek és semminek hely az életükben. Passzívan maradnak Istennek a látott és hallott kijelentésére. Arra, hogy Jézus megjelent és hogy szólt hozzájuk. És hányszor vagyunk mi is így, kedves testvéreim? Mert nem akkor van a baj, amikor igent mondunk Istennek egy hívására, amikor azt mondom, hogy igen, ez tényleg Istentől való volt, hanem az, amikor a másikra azt mondom, hogy nem, ebből nem kire köszönöm. Nem akkor van a baj, amikor elfogadjuk az ő kegyelmét és ő megváltott minket, hanem amikor függetlenítjük magunkat tőle. Amikor azt gondoljuk, hogy nincsen rá többé szükségem. Egyszer megerősödtem, és az onnan kitart. De ez állandó munka és állandó harc. És mi sem mutatja jobban keresztelő Jánosnál, aki maga is elbizonytalanodott. De egy nagyon fontos dolgot tett ott akkor. Mert kérdezni. A bizonytalanságban mert újra bizonyosságot kérni Istentől. És Isten megadta neki. Úgy tudnám elmondani például, hogy Isten kegyelme nem egy svédasztal, amihez oda megyünk és válogatunk belőle, hogy mi az, amit szeretnénk. Sokkal inkább egy telített asztalhoz hív minket, hogy vele együtt vacsoráljunk is, egy olyan asztalhoz, ahol minden minket táplál. Akkor fogadtuk el Isten kegyelmét igazán, honnan minden kapott jó és rossz dolgok hálává válik az életünkben. Mert mindenünk, amit van, tőle van, és minden, amit kaptunk, ajándék. Volt arról szó, hogy Isten hogyan közelít felénk, és az emberek hogyan próbálnak reagálni erre, illetve hogyan lenne jó reagálni. Látjuk, hogy ezeket teljesen függ egymástól, hiszen jó, hogyha meglátjuk Istennek a hívását, ha nem maradunk lapok, viszont Isten kell elsődlegesen, aki ad nekünk, hogy mit lát, hogy megláthassunk valamit. Így tehát Isten választása, ami kiválasztottságunk záloga is. Már csak egy kérdés van a hátra, hogy hogyan tudok én válaszolni az ő hívására? Hogyan tudok nyitott maradni arra, hogy ő hív engem? Látjuk, hogy a nép többfajta utat kapott Istentől. Elküldte Jézust is a fiát, hogy testélet kijelentés legyen, hogy a kegyelme maradéktalanul megmaradjon benne és bennünk. Ez a legcsodálatosabb és legnagyobb áldozat, amit tehetett. Ezt önmagunktól nem tudjuk befogadni. És látjuk, hogy a sok írástudó sem tudott mit kezdeni vele. Egyszerűen visszatért róluk. Mintha az élete legszebb napját mesélő barátunk sztoria után egyszer csak visszakérdeznék, hogy és mi van abban? Mikor a legnagyobb dolog történik az életünkben, és mi közömbösek maradunk iránta. Mert amilyen kegyelmes az Úr az övéiben, mi annyiszor vagyunk kegyetlenek vele. Mert nem jut hely Isten kegyelmének bennünk. Ahogy ez az írás tudóknak sem jutott. Mert csordultig vagyunk sokszor önmagunkkal. El vagyunk a hétköznapokkal, ezekkel a javakkal, amik itt nagyon nagyot látszanak. És azt gondoljuk, hogy már nincsen szükségünk erre. Hogy egyedül is elboldogulunk a világban. És mindez vakáltatta őket akkor is, és vakáltatsz minket is. De Isten nem akarja, hogy mi vakok maradjunk erre. Ezért érvényesnek Krisztus kereszthalála, és ezért érvényes mindenkire, nem csak akkor ott azokra az emberekre. És most érkezünk el a hogyan kérdésnek a választára. Hogyan tudom nyitott maradni az ő hívására? Ez pedig az alázat. Az alázat az, ami segít minket ebben. Isten hív minket az alázatra. Arra az alázatra, ami Krisztusban is megvolt, amelyről Pál apostol így ír. Az az indulat legyen meg bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ha megvizsgáljuk újra magunkat Krisztus szemében, akkor világosabban fog feltűnni, hogy nem csak van helyük a kegyelemnek az életünkben, hanem milyen szükségünk is van rá. Ekkor láthatunk végre tisztán, ekkor húdik le rólunk a sötétség, és felfénylik az Úr. Az az Isten, aki hozzánk és értünk igazodik. Így Isten hívása alázat által fogadható be, és a kegyelem tesz minket alázatossá. Látjuk, hogy milyen szép körbe ez, amit formálódik. Amíg van kegyelem, van alázat. Amíg Keresztelő János alázatos tudott maradni, megmaradt a kegyelemben is, és az azzal járó békességben. Mert Jézust igazolni fogják az ő cselekedetei. Bármit tesz, az jó. És azt fogják mutatni végső soron, hogy így kellett történni, hogy Krisztusnak ez volt a megváltó kegyelme. Krisztus meghalt a kereszten. Ez már megtörtént. A kérdés az, hogy elfogadjuk előtt, és megállít, megkapunk mindent. Vagy nevet fogunk erre a hívásra, és ezzel együtt elvesztünk mindent. A döntést adunk el, Isten már döntött mellettünk. Az Úr nem hagyott minket egyedül a világban, és nem is szűnik meg hívni minket. Lehet, hogy eddig átkerülted az ő hívását, vagy most éppen ellenkapta, most éppen egy nehéz időszak előtt állt. De a lehetőség nyitott. Az Isten kegyelme alázatra hív itt is, és most is. Mindened megvan, hogy elindulját a megváltót felé. Bátorítanak most titeket, hogy hallgassuk a kívását, és bármitől, bárkitől is szóljon, alázattal elfogadjuk. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító üzenetére, és énekeljük a 249. dicséret első versét.
Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tagadat, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Fogadjuk Istenünk áldását, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Hallgassuk meg helyünkben ülve a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy az Isten megáldja a jókedvű adakozót. Hirdetem a következő heti alkalmat, vasárnap 10-től az Isten tiszteletet, amin lesz gyerek Isten tisztelet is. Hirdetem a temetést is, Gebora Gabriella Aranka testvérünket. 2024. október 18-án temettük. Urunk vigasztalja a gyászolókat. Köszönjük a heti segítségeket, már nagyon sokat haladt kint az udvar. És jövő héten folytatódik ezek a munkálatok. Kedd délután és szerda egész nap. A feladatok, polc összerakás, csiszolás, festés, ásás. Illetve hirdettem az október 23-ai megemlékezést, ami kedden, október 22-én 17 órakor kezdődik a Kopjefennel. Valamint hirdetem továbbra is a könyvek terjesztését, amit itt kint találhatunk majd. Záró énekként pedig énekeljük a 290. dicséretünk első 4 versét, utána pedig énekeljük majd el a nemzeti imádságunkat, a himnuszt fennállva.
Köszönjük szépen, köszönjük.